Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok. Önök az Inforádió eheti külpolitikai összefoglalóját hallják. Kanada Egyesült Államokhoz csatolása, illetve Grönland megszerzése mellett a Panama csatorna visszaszerzését is célul tűzte ki Donald Trump amerikai elnök. Az Inforádió reggelinfó című műsorában Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját, Zsámboki Zsolt kérdezte.
Donald Trump ugye ironikusan boldog új évet kívánt a Panama csatornát állítólag fenntartó kínai katonáknak is. Mi ennek a realitása?
Mondjuk úgy, hogy a realitása így közvetlenül elég alacsony, hiszen a Panama csatornát azt a panamai csatornahatóság irányítja, és nem a kínaiak közvetlenül. De ha kicsit jobban mögé nézzünk a történteknek, akkor elég sok realitás van, hiszen Kína hatalmas erőkkel van jelen egész Latin-Amerikában, és különösképpen a Panama csatorna környékén.
Milyen szerződések biztosítják azt, hogy a Panama csatorna úgymond semlegesen működjön? Ezt még ugye annak idején az amerikaiak építették, és sokáig ők is ellenőrizték, 1999-ben adták át.
Így igaz, van egy úgynevezett panamai-amerikai csatornátruházási szerződés, és ennek egy fő kikötése volt, ez pedig a semlegesség. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy mindkét fél vállalta a csatorna neutralitását, melyben különös hangsúlyt fektettek a katonai hajók hozzáférésének biztosítására. És most az történik gyakorlatilag, hogy Trump elnök kétségbe vonja Panama elszántságát és képességét is a csatorna semlegességének hatékony védelmére. Azon dolgok tükrében, hogy Kína elég aktívan ott van, hiszen három fő kikötőt, köztük az egyik legnagyobbat a nyugati hemiszférában, ők ellenőriznek, ők üzemeltetnek, és ez a csatorna két oldalán közvetlenül helyezkedik el, mint három kikötő.
Az amerikán kívüli világnak haszna vagy kára származna abból, hogyha az USA úgymond visszaszerezné a csatorna fölötti ellenőrzést?
Ez egy jó kérdés, azt tudni kell, hogy az Egyesült Államok a legnagyobb használója a csatornának. Körülbelül a szállítmányok, amelyek az USA-ból indulnak, vagy az USA-ba érkeznek, 70%-a a panamai csatornán megy át. Ez összehasonlítva Kínában ez 13%. Jelenleg azt mondanám, hogy teljesen mindegy, hogy ki kontrollálja a Panama csatornát, hogyha a szerződést betartják, tehát a semlegességét garantálják. Abban az esetben, hogyha itt kiéleződnének Kína és az Egyesült Államok között a kapcsolatok, akkor a nyugati civilizációnak azt hiszem kellemesebb megoldás lenne egy amerikai, akáltal garantált semlegesség.
Lenne annak akár esélye, hogy katonai konfliktus robbanjon ki Kína és az Egyesült Államok között, hogyha mondjuk hadsereget, illetve katonákat küldene oda az Egyesült Államok, hogy ténylegesen átvegye az ellenőrzést a csatorna fölött?
Ennek az esélye meg lehetősen kevés. Azt mondanám, hogy a katonai beavatkozás az a legszélsőségesebb lépése lenne Trump elnöknek. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ez egy új kommunikációs stratégia az Egyesült Államoktól. Trump elnök stratégiája minél hamarabb felviszi a téteket, felvázolja a legrosszabb kimenetelt a másik fél részére, és így próbál kedvezőbb alkú pozícióba kerülni. Úgyhogy jobb, ha ehhez hozzászokunk. Ezt láttuk egyébként, önök is említették Grönland, Mexikó esetében is, vagy a napokban lejátszott kolombiai menekül kitoloncolásának ügyében. Azonban ez a harcias tárgyalási stratégia azon kívül, hogy alternatív megoldásokat biztosít Trumpnak, nem biztos, hogy meg is valósítana egy katonai jelenlétet. Egyébként erre volt példa. 89-ben az Egyesült Államok bevonult Panamába 10 000 tengerészgyalogossal, és elmozdították a drogkereskedő Noriega tábornokot, illetve így biztosították a csatorna semlegességét. Tehát erre volt már példa, és megtörténhet elvileg, igen.
Rejle Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Donald Trump amerikai elnök szerint a NATO tagországoknak a GDP-jük 5%-át kellene védelmi kiadásokra fordítaniuk a jelenleg elvárt 2% helyett. Erről a frissen megválasztott elnök keddi sajtótájékoztatóján beszélt. Az amerikai elnök elvárásairól Ignát Márk kérdezte Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joe Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
Politikai kötelezettségvállalás született 10 éves időtávra, tehát 2024-ig, hogy felzárkóznak az államok, mert előtte ilyen 1,2-1,3 volt a NATO-s átlag. 2024-re a becslés alapján 24 állam a 32 tagállam közül teljesítette egyébként ezt a 2%-os elvárást, tehát javul a helyzet, de még ezzel sem tudott mindenki teljes mértékben felzárkózni.
Azt föl lehet mérni, hogy az 5% ez mennyivel több pénz?
Természetesen ugye nagyságrendileg a 24-es adatok alapján lehet számolni és becsülni. 1320 milliárd dollárt jelentene az, hogyha varázsütésre a 25-ös évben mondjuk felugranánk erre az 5%-os szintre. Hogy kontextusba tudjuk helyezni, a magyar teljes védelmi költségvetés nagyságrendileg 5 milliárd dollárt jelent. Tehát ehhez képest 1320 milliárd.
Ez nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Ezt mire kellene költeni?
Általánosságban a védelmi költségvetésnek több nagy tétele van, az egyik a legkönnyebben belátható, hogy ez a működés fenntartás, tehát a napi feladatoknak az ellátása. A másik nagy tétel a személyi kiadások, természetesen itt fontos lehet, hogy a különböző nemzeti munkaadók szempontjából sokkal versenyképesebbek lehetnének az európai haderők, tehát könnyebben tudnának személyi állományt bevonzani és megtartani. És hát a leglátványosabb elem az pedig a modernizáció, a haditechnikai beszerzési tétel. Itt is, ha a 24-es adatokból indulunk ki, az 32%-át jelentette a teljes védelmi kiadásoknak NATO átlagban, ez egy még mindig több mint 440 milliárdos.
Mert mint 32% a fejlesztésre, vagy a bővítésre fordított pénz.
Így van, tehát a teljes mondjuk éves védelmi költségvetés 32%-át a NATO már tavaly is fejlesztésre fordította.
Hol költenék el ezt a pénzt a NATO tagországok, ha költenék?
Hát az eddigi trendek alapján jelentős mértékben egyébként az Egyesült Államoknál költenék el, hiszen vannak olyan fejlesztett fegyverrendszerek, ami máshol nehezen szerezhető be. Hasonlóképpen az együttműködési katonai közös műveletek végrehajtási képességet is megkönnyíti az például a légierő terén, hogyha amerikai repülőgépeket vásárolnak, tehát itt látható egy erős amerikai érdekeltség és érdek is. Ugyanakkor most már azért évek óta újra erősödik az a hang, hogy itt az európai védelmi ipari és technológiai bázist kéne támogatni, hiszen ha itthon költjük el a pénzt, az mégiscsak egy hatékonyabb megoldás.
Magyarország GDP milyen hányadát költi honvédelemre, és hol tartunk az 5%-hoz képest?
24-es becslés az a 2%-ot meghaladó, talán 2,3-at is elérő arányt mutatott. Gyakorlatilag a politikai vállalás ugye 24 volt, és 2023-ban már teljesítette a magyar honvédelem ezt az arányt, tehát ez pozitív. Ehhez képest az 5% azért egy nagyon távlati célnak tekinthető. Egyébként is az lenne a mondjuk szakmai érvem, hogy a 3% közös elfogadás a NATO-n belül azért sokkal inkább vállalható és megvalósítható elképzelés lenne.
Mire lenne egyébként elég? Tehát az miben, hogyan látszana meg a magyar honvédségen ez az 5%?
Lassan 10 éve zajlik egy nagy arányú modernizációs és haderőfejlesztési program, ugye ennek a haditechnika elemeit ezt látjuk viszonylag gyakran. Itt is vannak még olyan elemek, például a tüzérség szempontjából, amit lehetne nyugodtan bővíteni, de szárazföldi harcjárműveknek a beszerzése is megtörténhetne még nagyobb arányban. De talán ami a legfontosabb, és ami nagyon elszántan dolgozik a honvédelmi vezetés az elmúlt években, az a béreknek a növelése. És arányaiban egyébként ez az, ami logikusan következik abból, hogy 10 éve modernizálunk, hogy föl kell zárkóztatni és versenyképessé kell tenni a honvédségen belüli fizetéseket is teljes mértékben.
Ugye itt az orosz-ukrán háború hatására Lengyelország kezdett jelentős haderőfejlesztésben, amellett, hogy más országok is nyilván. Mennyire erős most a lengyel hadsereg?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a térség meghatározó hadereje, sőt, itt a fejlesztések, ahogy szépen megvalósulnak, erősebbé válik, mint a német haderő, vagy akár a francia is bizonyos dimenzióban, főleg a szárazföldi erők tekintetében. Ugye a lengyelek már most is a 4%-ot meghaladó GDP arányban költenek, tehát 4,6-4,7 is lehet akár 2025-ben, és ők nem is ellenzik tulajdonképpen ezt az 5%-os határt, vagy egyébként a baltiak sem. Tehát a lengyelek dimenziót váltottak itt 2022 óta a védelem terén.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Az amerikai társadalom többsége ma már a közösségi médiából tájékozódik, aminek az ellenőrizetlen információk miatt megvan ugyan a hátránya, de a nézők és olvasók a korábbinál kevésbé tartják hitelesnek a hagyományos médiát, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora, a riporter Exterde Tibor.
Mi történik az amerikai médiában és a közösségi média vezetői? Innen nézve felsorakoztak Donald Trump mögé, és neki tetsző intézkedéseket hoznak egymással versenyezve.
Itt egy nagy átalakulás tapasztalható. Egyrészt már utóbbi években a hagyományos médiumok veszítettek a olvasottságból, másodszor vesztettek a hitelességükből. 30% a hitelessége nagyjából ezeknek a médiumoknak. A tévék, illetve a kábeltelevíziók is veszítettek a nézettségből, kivéve hívva Foxot, még a kampány során Donald Trump interjút adott Joe Rogannek podcastját 40 millióan látták, míg Kamala Harris, azt hiszem a CBS-nek adott interjút, azt még pár százezren nézték meg. Tehát az emberek döntő többsége nem nézi ezeket a csatornákat, a közösségi médiumokat veszi igénybe, hogyha információhoz akar jutni, aminek megvan a hátránya is, mert tehát a közösségi médiumokban sok minden ellenőrzetlen hír és álhír és minden egyéb terjed, politikai és egyéb jellegű hírek egyes politikusokról vagy ügyekről. Itt bizonyos fajta szabályozás volt meglehetősen egyoldalú. Zuckerberg bevallotta egy kongresszusi meghallgatáson, hogy 2020-ban és utána is az emberei kapcsolatba álltak a Biden csapattait, vagy később a Biden adminisztrációval, akik finomabban vagy kevésbé finoman rávették őket, hogy bizonyságokat tartsanak vissza. Többek között a Facebook is visszatartotta a Hunter Biden fél anyagokat, letiltotta Trumpot a Twitterről. Szóval ők is azért megtették a magukét a demokrata oldalon. Most bizonyos mértékben hamut intettek a fejükre, persze hát ugye az ember azt mondja, hogy ilyenkor azért a Damaszkusz úton tolonganak az emberek, köztük Jeff Bezos is, Washington Post, vagy például a Los Angeles Times, a nyugati part legnagyobb lapja, emiatt már többen felmondtak, Washington Postnál is többen felmondtak. A CNN legutóbbi adások szerint 200 munkatársától fogjuk megválni, és ott is különben már bizonyos fajta törekvések voltak arra, hogy az egyoldalú pártpolitikai lapon demokrata színezetű műsorokat megpróbálják kicsit kiegyensúlyozottabbá tenni. Tehát a közösségi médiumok teret nyertek, és a hagyományos médiumok kevésbé számítanak. Régebben az, hogy a New York Times valaki miatt letette a voksát, sokat számított, most nem nagyon számít már. Hát nyilván van, most egy pillanatig nem ismerik el Trumpnak semmifajta tevékenységét vagy teljesítményét, hanem mindent támadnak jelen pillanatban is. Szívük joguk, a magánvállalat, azt írnak, amit akarnak, de ez viszont, ahogy mondtam korábban, a hitelségüket nagymértékben alássa, és ami korábban egy etalon volt, mondjuk tényleg a New York Times, de most meg, ahogy mondtam, az emberek egyharmada tartja egyáltalán hitelesnek, a döntő többség azt mondja, hogy hát egy pártszócső.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották. Putyin orosz elnök hajlandó beszélni Zelenszkij ukrán elnökkel a háború lezárásáról, viszont közölte, nem fogad el semmit, amit az ukrán államfő aláír, Svetnik Endre összefoglalója.
Vladimir Putyin egy autó hátsó ülésén nyilatkozott Pavel Zarubin újságírónak, hogy tárgyalna-e Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Eme rendhagyó környezetben fejtette ki, hogy miért lehetnek úgymond problémásak a tárgyalások Ukrajnával, és különösen Zelenszkijjel. Az ukrán elnök 2022-ben rendeletet adott ki, amely megtiltja az oroszokkal való tárgyalásokat. De mivel 2024 májusában hivatalosan lejárt az elnöki mandátuma, Putyin szerint ő már nem legitim vezető, és így nem tudja hatályon kívül helyezni a rendeletet. Jogi felhatalmazása erre a ráda az ukrán parlament elnökének, Ruszlan Stefancsuknak van, mondta. Putyin nem lát késztetést, hogy az ukrán oldal úgymond meglépje ezt, és a nyugati szponzorai részéről sem tapasztal ilyesmit. Ha nem helyezik hatályon kívül a rendeletet, akkor az orosz-ukrán tárgyalások sem lesznek legitimek. Zelenszkijnek pedig nincs joga bármit is aláírni, fejtegette. Zelenszkij 2022 őszén tiltotta meg az oroszokkal folytatott tárgyalásokat. Pár napja így emlékezett vissza. Én vagyok Ukrajna elnöke, én vezetem a tárgyalásokat, megtiltottam mindenki másnak. A Zelenszkij legitimációjáról szóló vitát árnyalja, hogy az ukrán törvények szerint hadi állapot idején tilos választásokat tartani. Putyin azonban azt ismétli, hogy a kijevi vezető törvénytelenül ül a hatalomban. Az orosz elnök a terjedelmes kérdésre adott terjedelmes válaszában beszélt erről, miközben már sok korábban ismert információt megismételt. Többek között azt, hogy a háború harmadik hónapjában az isztambuli tárgyalások során Moszkva és Kijev közel állt a béke megállapodáshoz, és azt is, hogy az ukránok, a nyugatiak, főként Boris Johnson akkori brit kormány főkésztetésére visszautasították az alkut. Putyin szerint az ukránok előzőleg azt mondták, nem tudunk úgy megállapodást kötni, hogy pisztolyt szorítanak a halántékunkhoz, és azt kérték, hogy az orosz csapatokat vonják vissza Kijevtől. Rendben, visszavontuk a csapatainkat, bár tudtuk, hogy becsaphatnak, ahogy már sokszor megtették, mondta Putyin. Az ukrán és a nyugati verzió az, hogy a hanyag orosz tervezés miatt fokozatosan visszaverték az orosz csapatokat. A híradások felvételei arról számoltak be, hogy az ukránok sikeresen bombázták roncsokká a több tíz kilométeres menetoszlop járműveit. Zelenszkij válasza most az volt Putyinnak a legitimációját kétségbe vonó megjegyzésére, hogy az orosz elnök úgymond megerősítette, fél tárgyalni, fél az erős vezetőktől, és mindent megtesz azért, hogy elnyújtsa a háborút. Közben az orosz oldalon ellenkezés fogadta Donald Trump elnök lebegtetett elképzeléseit az ukrajnai békéről, és még Putyin is bírálatokat kapott, hogy túlságosan puha a hozzáállása. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Robert Fico szlovák miniszterelnök elterelő hadműveletnek nevezte Volodymyr Zelenszkij hétvégi bejelentését, mely szerint Ukrajna kész azerbajdzsáni gázt szállítani Szlovákiába. A gázügyben továbbra is háborúban állunk Kijevvel, jelentette ki a szlovák kormányfő hozzátéve, ha az ukrán elnök nem teszi lehetővé az orosz gáz szállítását az országán keresztül, akkor megvétózza az Ukrajnának szánt anyagi támogatásokat. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi parlament gazdasági bizottságának ülésén egyértelműen kijelentette, hogy Szlovákia a gáztranzit ügyében továbbra is háborúban áll Kijevvel. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ez év elejétől nem engedi át országa területén az orosz gázt az európai országokba, köztük Szlovákiába sem, ám a hétvégén közölte, hogy készen áll az azerbajdzsáni gáz szállítására. Zelenszkij úgy fogalmazott, nem engedi, hogy az oroszok profitáljanak, de azt örömmel hagyja, hogy az azerbajdzsániak keressenek a gázszállítással. Segítünk a szlovákoknak? Örömmel, ez az, amit gyorsan megtehetünk, jelentette ki az ukrán elnök. Robert Fico viszont elterelő hadműveletnek minősítette Zelenszkij szavait. Zelenszkij úrnak nem maradt más választása, mint valamilyen azerbajdzsáni gázról szónokolni, semmi sincs előkészítve, egyetlen terv sincs az asztalon, egyszerűen buborékokat fúj, mert azt hiszi, így nem kell kemény döntéseket hozni, állította a szlovák kormányfő, aki azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy Zelenszkij az ellenségünk, mert ő okozta a problémáinkat, nem kedvelem, mert árt Szlovákiának, szögezte le Robert Fico. A kormányfő arra is kitért, ha nem sikerül kompromisszumra jutni Ukrajnával, kész életbe léptetni a korábban jelzett szankciókat. Az Európai Tanács ülésein megvétózom az Ukrajnának szánt anyagi segítséget, Zelenszkij csak ebből ért, másból nem ért, tette hozzá a szlovák miniszterelnök.
Jednoducho, tomuto Zelenszkij rozumie, ničemu inému Zelenszkij nerozumie.
Robert Fico közölte, ezen a héten csütörtökön ismét Brüsszelbe utazik, hogy a gázról tárgyaljon az Európai Unió illetékeseivel. A kormányfő az ukrán elnök mellett Mark Rutte NATO főtitkárt is bírálta, mert szerinte a katonai szövetség támogatja a háború folytatását. Robert Fico immár videó üzenetben emlékeztetett arra, hogy a főtitkár Davosban kijelentette, bízik benne, hogy az Egyesült Államok továbbra is küld fegyvereket Ukrajnának, illetve abban is bízik, hogy az ezekkel kapcsolatos számlát az európaiak fizetik ki.
Kiesze považujem za Európána, alányi najtémnejšom sne neuvažujem o tom.
Szintén európainak tartom magam, de még a legsötétebb álmomban sem venném fontolóra, hogy Szlovákia fizesse ki az amerikai fegyvereket, melyeket aztán az ukránok használnak az oroszok ellen, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Ezért azt tanácsolta a NATO főtitkárnak, hogy legközelebb mérlegeljen, és kétszer is gondolja meg, mit mond, mielőtt ilyen súlyos kijelentést tesz. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Kevesebb mint egy hónappal az előrehozott szövetségi választások előtt szerdán elfogadta a német parlament alsóháza a CDU-CSU 5 pontos indítványát a bevándorlási politika szigorítása érdekében. A javaslatokat az AfD támogatásával sikerült keresztül vinni. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A migráció, mint kampánytéma az elmúlt években mindig előkerült, ráadásul a múlt heti aschaffenburgi késes támadás sokkolta a lakosságot, amikor egy 28 éves afgán férfi végzett egy 41 éves német férfival és egy 2 éves marokkói kisfiúval, mondta az Inforádiónak Dóca Edit Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
Az indítvány azzal indokolta a migrációs politikára vonatkozó szigorításokat, hogy veszélyezteti az állampolgárok biztonságát a jelenlegi német politika. Ebben az indítványban a javaslatok között szerepelt a szárazföldi határellenőrzések visszaállítása, a beutazási tilalom elrendelése az okmányok nélkül érkezők számára, függetlenül attól, hogy terveznek-e menedékkérelmet benyújtani. A pártok továbbá fokoznák a kitoloncolásokat, különösen Szíriába és Afganisztánba, azokat pedig, akiket kiutasítottak, de még nem hagyták el az országot, őket pedig őrizetbe vennék.
A Kereszténydemokrata Unió és a Bajor Keresztény Szociális Unió kancellár jelöltje, vagyis Friedrich Merz szerint a 10 éve elhibázott menekültügyi és bevándorlási politika okozta zűrzavarokkal állnak most szemben. Indítványukat 348 képviselő támogatásával elfogadták, 345-en szavaztak ellene. Az indítványt a bevándorlás ellenes AfD támogatásával sikerült keresztülvinni, továbbá a liberálisok is támogatták. A szociáldemokraták és a zöldek viszont ellene szavaztak. Dóca Edit Krisztina arról is beszélt, hogy milyen a pártok támogatottsága a február 23-ai előrehozott választások előtt.
Az már világos, hogy koalíciós kormány lesz Németországban ismét. A legfrissebb felmérések szerint a CDU-CSU vezeti a listát 30%-kal, második helyen pedig az AfD áll 21%-kal. Még akár lehetne is esély arra, hogy az uniópártok, illetve az AfD koalícióba összeálljon, viszont ilyen politikai szándék nincsen. Az AfD egyes részeit a német politikai elit, beleértve a CDU-t és a CSU-t, még továbbra is szélsőségesnek tekinti, tehát hogy erre nem igazán lehet számítani. Koalícióra sokkal inkább a szociáldemokratákkal léphetnek majd, vagy pedig a zöldekkel.
A jelenlegi felmérés szerint a választásokon a szociáldemokraták lehetnek a harmadikok 16%-kal, míg a zöldek a negyedikek 12%-kal, tette hozzá a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
Lemondott a szerb miniszterelnök. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint azonban ez sem lesz elég, hogy megállítsa az újvidéki vasútállomás leomlása óta tartó tüntetéseket. Varga Mónika összefoglalója.
A társadalmi megbékéléshez kíván hozzájárulni, ezzel indokolta távozását Miloš Vučević szerb miniszterelnök. A leköszönő kormányfő azt mondta, felelősséget vállal mindenért, ami az utóbbi hónapokban történt. Azt is közölte, Milan Gyurić újvidéki polgármester is lemond. Szerbiában az újvidéki vasútállomás tetejének tavaly novemberi leomlása óta tartanak tüntetések. A demonstrálók a 15 halálos áldozattal járó tragédia felelőseinek felkutatását és felelősségre vonását, valamint a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozását követelik. Hétfőn 24 órára lezárták Belgrád legforgalmasabb csomópontját is.
Alapvetően ez a tragédia egyfajta manifestációja a szerb belpolitikának, amit már több éve tapasztalhatunk az országban. A teljes transzparencia hiánya jellemzi az országot, egyre nagyobb a korrupció és a szervezetbűnözés, az emberek, az átlagemberek feje fölött történik a döntés az ő bevonásuk nélkül.
Németh Ferenc balkán szakértő az Inforádiónak azt mondta, a kormányellenes hangulatban kicsi az esélye, hogy a miniszterelnök lemondása után előrehozott választásokat írnak ki. Várhatóan új kormányfőt választ majd a képviselőház, ám szerinte ez nem lesz elegendő a tüntetések lecsillapításához.
Valószínűleg akkor nyugodna meg a tüntetőknek a jelentős része, hogyha maga az elnök, tehát Alekszandr Vučić köztársasági elnök is benyújtaná lemondását, illetve lemondaná a köztársasági elnöki pozícióról, hiszen ő az, aki a tágabban értelmezett szerb kormányzaton belül meghozza az összes döntést, ő irányítja a szálakat. Ilyen szempontból Vučević miniszterelnök lemondása, illetve magának Vučevićnek a személye szinte elhanyagolható a szerb belpolitikában.
Németh Ferenc jelezte, Vučić elnök már felvetette egy nem ügydöntő népszavazás kiírását a lemondásáról. Szerinte, ha továbbra is szorult helyzetben lesz, elképzelhető, hogy távozik majd az államfő, A szerb belpolitikát azonban biztosan nem hagyja el, és továbbra is ő lesz a jelenleg kormányzó szerb haladó párt irányítója. Kedden az is kiderült, hogy Újvidéken egy tiltakozás során rátámadtak két egyetemistára. Sajtóhírek szerint a szerb haladó párt irodájából kilépett férfiak vették üldözőbe a matricákat ragaszgató fiatalokat. Kocsival kis hián elütötték őket, egyikük egy lány kórházba került. A tiltakozókra nem először támadtak rá. Korábban előfordult, hogy a tüntetőkkel egyet nem értők a tömegbe hajtottak autóval, de botokkal is támadtak meg demonstrálókat. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Kántor Viola, viszont hallásra!